kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szász Edit vagyok, a Kertbarátok szerkesztője. Mai műsorunkban a tájépítészetről fogunk beszélni. Meghívottammal Szabó Krisztinával, aki az idén államvizsgázott a Marosvásárhelyi Szapiencia tájépítés szakán. Jelenleg Szovátán él és saját vállalkozása van. Szakmájában dolgozik, és bevallása szerint nálunk itt Erdélyben, de Romániában is a tájépítészet mint szakma még gyerekcipőben jár. Hogy pontosan mit is fed a tájépítészet, mivel foglalkozik, milyen segítséget nyújt mindazoknak, akik tájépítész szakemberhez fordulnak, ez hamarosan kiderül a Szabó Krisztinával készült beszélgetésből. Maradjanak velünk a következő egy órában, hallgassanak bennünket.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Beszéljünk a tájépítészetről, adjunk neki keretet, hogy mi az, amivel foglalkozik általában egy tájépítész, aki ezt a szakmát választja. Szerintem sokan azért nem tudják, hogy mi az, ami ebbe belefér. Lehet, van, aki azt gondolja, hogy ha elmegyek egy tájépítészhez, akkor talán az megmondja nekem, hogy na, akkor itt az udvaron ezt a bokrot ne ide tegyem, hanem oda. De hogy gondolom, ez nem csak ennyiből áll.
Persze. Az az igazság, amikor neki is kezdtem az egyetemnek, és nagyon sok embertől azt hallottam, hogy nem is tudják, hogy ez mi az a szakma, hogy én mi leszek, ha nagy leszek. Ezt a kérdést kaptam meg folyamatosan mindenkitől. Hát az igazság, hogy első évben szerintem egyik diák se tudja, hogy mi lesz, ha nagy lesz tájépítészeten. Aztán lassan az évek folyamán kialakul, hogy a tantárgyak keretet adnak annak, hogy mivel is fogsz később foglalkozni. Hát az is beletartozik persze, hogy azt a bokrot az udvaron hova helyezzük, vagy hova nem. Viszont a kertekkel kapcsolatosan az a probléma, hogy az emberek úgy gondolják, hogy ők is meg tudják csinálni, ki tudják vitelezni, ha kell, meg tudják tervezni. És én ezzel 100%-osan is egyetértek, viszont vannak olyan részek benne, amit egy hétköznapi ember nincs ahonnan tudjon, hogyha napi szinten nem ezzel a témával foglalkozik. Lehet, hogy ő olyan növényeket fog telepíteni egymás mellé, amik nem fogják segíteni egymást, nem fognak találni, az egyik a másikat elnyomja, akkor... Például a burkolat kialakításánál nem mindegy, hogy milyen szélesre tesszük, milyen széles ugyebár a járófelület, két ember el kell férjen egymás mellett kényelmesen, vagy nem kell. Tehát ezt már az udvar adja maga, viszont itt nem csak a növényekről van szó, tehát tudunk tervezni öntözőrendszert is, vagy csak tudunk adni egy konzultációt, vagy egy ilyen tanácsadásszerűt is, hogy segítsük a munkát. Tehát nem feltétlenül muszáj egy tájépítészmérnököt hívni, aki A-tól Z-ig mindent megcsinál, és minden rá van bízva. Elég csak segítséget is kérni. De viszont, ahogy észrevettem, itt a legtöbb igény a 3D látványtervekre is, ahol fotorealisztikus tervekre húzódik, mivel nem vagyok biztos benne, hogy minden ember el tudja képzelni, hogy mi lesz a végén abból, amit ő szeretne.
Nehéz elképzelni valóban. Általában az az ember, aki, vagy azok, akik esetleg hozzád fordulnak tanácsért, egyáltalán van elképzelésük, konkrét elképzelésük, vagy ebben is azért rá kell segíteni az érdeklődőt, hogy az elképzelését egy kicsit kibővíteni?
Legtöbb esetben egy kiinduló pont mindenkinél van, és legtöbbször a kiinduló pont a meglévő épülethez tart. Tehát elmagyarázzák, hogy ők itt szeretnének bejutni a házba, vagy az autót ide szeretnék parkolni, vagy ide szeretnének sziklakertet, vagy ide fát szeretnének ültetni, vagy élősövénykerítést, de legtöbbször az ötletek ennyibe ki szoktak merülni, hogy inkább ilyen gyakorlati dolgokat határoznak meg, hogy ez itt legyen, vagy az ott legyen. Aztán lehet a későbbiekben a megbeszélések során rájövünk, vagy rájön a megrendelő, hogy ez nem pont így praktikus, vagy nem pont így kellene, de persze mindenkinek legtöbbször van elképzelése. Van, akinek több, van, akinek kevesebb.
Akkor ilyen szempontból mondjuk azt, hogy a tájépítésznek kell kreatívabbnak lenni az érdeklődővel szemben. Gondolom, ez azért kreativitást igénylő szakma.
Igen, mert sokan nem tudják elképzelni, hogy abból akár egy kicsi udvarból is mennyi mindent ki lehet hozni, attól függetlenül, hogy tényleg kicsi az a terület. Tehát nem mindenki kreatív szakmában dolgozik, nem mindenki ezzel foglalkozik. Persze, hogy van, aki az egyszerűbbet látja meg elsőnek, pedig lehet, hogy volna sokkal jobb opcióra.
Ilyen szempontból sokkal nehezebb kisebb területeket átlátni, vagy foglalkozni, mint a nagyobb, mondjuk úgy kertekkel?
Hát ez ilyen igenis, meg nem is. Itt attól függ, hogy a megrendelő mit szeretne. Sajnos két véglet van. Van, aki nagyon nagy területen rendelkezik, és nem akar csak nagyon kevés dolgot megcsinálni, vagy kivitelezni, vagy tegyük fel, csak füvesíteni szeretné az egész udvarát, és 4-5 fát elültetni. Van ez a véglet. Vagy van az a véglet, akinek 500 négyzetméter az udvara, és mindent szeretne. Sütőt, medencét, egynyári kiültetést, fákat, élősövény, tehát ez nagyon megoszlik. Így nem lehet eldönteni, hogy melyikkel könnyebb vagy nehezebb foglalkozni, szerintem.
Olyan tanácsot lehet adni, hogy ne legyen, nem szabad bezsúfolni mondjuk kis területre sokfajta növényt, vagy egyáltalán melyek azok a növények, amelyeket kisebb területen érdemes alkalmazni?
Tehát kisebb területre, ez most emberfüggő is abból a szempontból, hogy nem attól lesz egy udvar szép szerintem, hogyha teliültetjük, vagy telítesszük disznóegyes ágyásokkal, vagy egynyáriakkal. Ennek az a lényeg, én úgy látom, hogy maga a megrendelő, amit szeretne, az valamilyen szinten valósuljon meg, viszont a praktikum keretein belül, mivel van ember, akinek van ideje, például, ahogy elkezdődik a szezon, egész délután kint a kertbe tevékenykedni, rendezni az egynyári növényeket, ültetgetni. Van, akinek arra van ideje, hogy ő beülteti évelő növényekkel, és pár fásszárúval is azt szeretné rendezni. Ilyen konkrét növények, hát én most ezt így tapasztalatból tudnám mondani, amiket nagyon sokan használnak, ez sajnos nem sajnos ki, hogy látja. Nagyon sokan élősövénykerítést telepítenek, lehet, hogy nincs is szükség rá, úgymond, tehát nem kell elhatárolni a telkeket egymástól, vagy bármi ilyesmi. Tehát a tujákat, amit nagyon-nagyon szeretnek telepíteni az emberek, ha van szükség rá, ha nem. Amit látok még nagy trend most, a díszhüvek, akármilyen mennyiségben, és kezdenek a levendula, ilyen gyógynövény felé is húzni az emberek.
Igen, épp a trendekre akartam rákérdezni, biztos vannak növényekben is, amik nagyon mennek mostanában. Ugye említetted a tuját, hogy azt általában mindenki szereti, mindenki szeretne a kertjébe egy tuját. És egy kicsit itt az élő sövényről, hogyha rátérnénk, mikor kell, illetve mi az előnye és a hátránya az élő sövénynek?
Az élő sövénynek az előnye már a nevében, ugyebár benne van, hogy ez egy élő szervezet. Persze nagyon sok foglalkozást igényel, tehát ezt kardban kell tartani, ezt minden alkalommal, amikor igényli, meg kell nyírni, hogyha persze szeretné az ember, hogy ez egy formára nyírt sövénykerítés legyen, és nem beszélve arról, hogy sokkal természetközelibb, mint hogyha egy betonoszlopokon álló kerítésről beszélnénk, és ezzel el lehet takarni olyan építményeket esetleg, ami a telken vannak, amelyek vizuálisan nem nyújtanak szép látványt. Én ezt emelném ki a legnagyobb pozitivitásának, hogy bármit szinte lehet velük takarni, és a legtöbb esetben a karbantartáson, tehát a nyíráson kívül nem igényelnek a nagy erőfeszítést ahhoz, hogy szépen fejlődjenek.
Növények területén, vagy virágok területén, ugye említetted a díszfüveket, ezek most kezdenek bejönni, mondjuk úgy divatba, vagy milyen díszfüvekre kell itt gondolnunk?
Például a pampafű, ami nem tudom, szerintem ez az internet világából érkezik, ez a pampafű leginkább színes, magas, szép. Ezt hallom mindenkitől, hogy van az a szép színes fű. Legtöbb esetben mindenki a pampafűre gondol.
És vagy ez amúgy itt nálunk megtalálható, vagy ez valamilyen külföldi érdekesség, ez a pampafű?
Én találtam itthon is, viszont elég drágák, és van szerintem jobb alternatíva, mint a pampafű. Tehát van, amelyik szinte ugyanúgy néz ki, vagy például sokkal igénytelenebb, nem igényel annyi törődést, de mégis, mondom, az internet hozta ezt magával, hogy ha Pinteresten, Instagramon, és a többi internetes platformon ezt látjuk, akkor mi is ezt szeretnénk az udvarunkba.
A levendula is nagyon elterjedt most, tehát, hogy mindenki szeretne egy kis levendula tövet, vagy bokrot, egy helyet, ahol csak levendula van. Még vannak ilyen, mondjuk úgy gyógynövények, amelyek ismét bejöttek divatba?
A zsáját tudnám mondani még.
Tehát ugye ezek egyszerre díszítő elemként is, meg fogyaszthatóként is jelen vannak a kertbe, gondolom.
Igen, igen. Még a macskamenta, ami mostanában úgy kérik, hogy ezt szeretnének az ágyásba telepíteni. De leginkább, ami tényleg a legjobban igényelt, az a levendula. Mindegy, hogy melyik fajtája, csak levendula legyen.
Voltak furcsaságok, amiket esetleg tőled kértek így tervezés szempontjából, növények szempontjából?
Nekem még mindig a legfurcsább az, hogyha valaki egy egyenesség területre szeretne sziklakertet, hogy ennek az a lényege, hogy egy dombos területen legyen kialakítva, de így különösebb, hogy valami nagyon furcsa kérés legyen, még nem találkoztam vele.
Tehát akkor azt jelenti, hogy a sziklakertek is igencsak elterjedtek mostanság, mindenki szeretne valahova kialakítani, és akkor ezeket sík területre nem ajánlott. Mi kell oda, hogy akkor egy jó sziklakertet ki lehessen alakítani?
Tehát egy kicsi domboldal, egy kicsi szintkülönbség, tehát az adja meg a sziklakertnek a lényegét, hogy nem egy sík területen vannak kövek egymásra pakolva, hanem a terep adja ki, hogy van a sziklakertet kell telepíteni. Tudom, tisztában vagyok vele, hogy nagyon-nagyon sok helyen van lapos területen sziklakert, mert ez szerintem most is divat, és az is lesz, mert nem mindenkinek az udvara adja meg azt a lehetőséget, hogy a terep kérje. De a lényege az volna, hogy egy kisebb domboldalra, esetleg rézsű megtartásnak, vagy valami úgy is ki lehetne alakítani egy sziklakertet.
A sziklakertet amúgy ápolás szempontjából mennyire igényes?
Hát abban legtöbb esetben ugyebár én évelő növényeket ajánlanák, ugyancsak azért, hogy ne az legyen, hogy ahogy kezdődik a szezon, az ember a napjának 60%-át kint töltse. Nem igényel különösebb karbantartást.
Mennyire elterjedt itt nálunk fele, mondjuk az, hogy a kertbe egy kis tavacskát szeretnének beékelni, beilleszteni?
Hát az emberek szeretnék, viszont miután kicsit a költségvetésre terelődik a téma, ott nagyon átgondolja mindenki, hogy tényleg szeretne vagy nem. Mert az igazság, egy tavat fenntartani az vagy egyáltalán megcsinálni, nem egy olcsó mulatság, és szerintem inkább ez tartsa vissza az embereket. Nekem még ilyen projektem, hogy konkrétan tavat vagy medencét kelljen tervezek, nem volt, és pont ezekért, mert felvetődött a kérdés, hogy mégis hogy működik, és hogy kellene, és mennyibe kerülne, és akkor az úgy már hanyagolódott.
A burkoló elemekről beszéljünk egy kicsit, melyek azok, amelyek ilyenkor szóba jöhetnek, fa, vagy kő, vagy melyek, persze ez is ízléstől függ, de hogy általában egy ilyen kert kialakításakor miben kellene gondolkodni, ami ugye időtállóbb?
Hát ha az időtállóságot veszük, akkor biztosan kőelemekre gondoljunk, mert mint tudjuk, a fa az szép, természetközeli, viszont annyira nem lesz időtálló, mint egy kőburkolat. De viszont ez nagyban függ az épületnek a stílusától is, tehát egy új, modern, lapos tetejű házhoz lehet, hogy a kőburkolat sokkal jobban fog találni, mint egy régi parastílusú tornáncos házhoz. És nem mindegy, hogy azon a burkolaton csak gyalogosan fognak közlekedni, vagy autó is rá kell hajtson, tehát itt több mindent figyelembe kell venni. Viszont, hogyha trendeket nézzük, akkor már inkább arra törekszik az összes terv, amiket mostanában láttam, hogy minél természetközelibbek maradjunk. Úgyhogy inkább a fát használják, de eléggé sok mindentől függ.
Talán még egy kicsit beszéljünk az öntöző rendszerekről is, hogy ezeket általában az emberek, tehát hogy eszükbe jut az embereknek, hogy ezt is bele kellene valahogy a kert tervezésbe szőni, vagy erre fel kell hívni a figyelmet, hogy azért jó lenne egy öntöző rendszer is.
Én ahogy észrevettem, az emberek tudnak róla, viszont itt megint ott oszlik meg, hogy kinek mennyi ideje van, kinek mekkora a terület, amit öntözni kellene. Mert én az igényt azt láttam, hogy nagyon nagy udvarokra kérik csak az öntöző rendszert, viszont egy kisebb udvarra úgy vannak vele, hogy ők is meg tudják oldani, annyi idejük van, úgyhogy ez megint inkább udvarfüggő vagy személyfüggő.
És gondolom attól is függ, hogy melyik növénynek ugye milyen a vízigénye, milyen fajta növényeket tesznek a kertbe, igen. Ami a fákat illeti, itt milyen fajta fák a kedveltek? Gondolom nem csak gyümölcsfák, hanem vannak másfajta fák is.
Hát én ahogy észrevettem, az emberek jobban kedvelik azokat a fákat, amelyeknek nem egyszerű zöld lombja van, hanem tegyük fel a díszcseresznye, ami ugye bordó levelekkel díszít, vagy a magnólia, amelyik elsősorban kivilágzik, majd utána bontja lombját. A juharakat nagyon szeretik, persze ezeknek mind vannak, azért van olyan eset, amikor nem telepíthető oda például az a fa, van, amelyik a húzatot nem bírja, de vagy örökzöldet szeretnének legtöbb esetben az emberek, vagy olyan fát, amelyeknek a lombja nem feltétlenül zöld.
Uh-huh. És a fenyőfák mennyire népszerűek, a fenyőfajták?
Hát a fenyőfajták sajnos annyira nem, inkább a ciprusok, tuja, tehát más típusú örökzöldekre gondolok itt. Tehát a fenyők nem tudom miért van ez. Ahogy figyeltem a külföldi oldalakon se fenyőket, nem igazán, inkább ciprusféléket.
Hát gondolom fenyőfát itt látnak máshol is eleget az emberek, úgyhogy igen. Általában a stílusban próbáljuk a nyugatot követni, hogyha szeretnénk egy kertet eltervezni, vagy van nekünk is itt Székelyföldön egy saját stílusunk, vagy a kettőt keverve próbáljuk ezt elképzelni.
Tehát szerintem a kettőt keverve kell elképzelni, mert ugye itthon nálunk nagyon sok típusú ház van, a modern parasztháztól elkezdve a nagyon modern téglalap alakú lapos tetejű házakig minden megtalálható, de szerintem minden megrendelő azért úgy hű marad a saját házának a stílusához. Tehát nem akarnak elrugaszkodni, vagy teljesen más csinálni az udvarból, mint amit a házat megálmodták, vagy megépítették.
Inkább egy kicsit ilyen letisztultabb, egyszerű.
Mindenképpen, mindenképpen letisztult, mert ahogy észrevettem, mindenki inkább fűesíteni szeretne, minél több gyepet szeretne az udvarra, és kevesebb színes, virágos kiültetést.
Szőke nőkkel korkolni, szőke.
Hullámok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A beszélgetés elején mondtad, hogy ugye az, aki a tájépítészeti szakra megy, ugye első évben nem igazán tudja még, hogy mi is lesz belőle. Hogy volt ez nálad? Miért választottad te a tájépítész szakot is? Mikor jöttél rá, hogy akkor mivel szeretnél valójában foglalkozni?
Hát nekem elég érdekesen jött ez a tájépítész szak. Én amikor végeztem a liceummal, akkor én úgy voltam vele, hogy egy évet ki fogok hagyni, mivel nem tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni. És én utolsó pillanatban értesültem, hogy Vásárhelyen van ilyen lehetőség, és engem leginkább a rajz és a növények, ennek a kombinációja győzött meg a szakkal kapcsolatban, viszont szerencsére pozitívat csalódtam. De amikor jelentkeztem, se tudtam még tisztán, hogy itt mi is fog történni, vagy ha végzek, mivel fogok tudni foglalkozni. Aztán a 4 év alatt rájöttem, hogy én inkább gyakorlatias ember vagyok, mint elméleti. Én jobban szeretem ezt, hogyha tervezhetek, ha valami kézzelfoghatót csinálhatok. És innen jött ugyebár, hogy én tervezéssel szeretnék foglalkozni, mert azért a tájépítészet egy elég széles körű. Tehát sok minden magába foglal, sok mindennel tud foglalkozni az ember ezzel a szakmával. De nekem a tervezés fele, ami engem megfogott.
Az idén államvizsgáztál, azt említetted, és ugye most már saját vállalkozásban dolgozol. Azért ez egy nagy lépés, egy frissen végzettnek, hogy mondjam úgy. Ez hogyan alakult ki neked, ez a saját vállalkozás?
A vállalkozást azt a párom kezdte el 2-3 éve már. Ezt nem tudom pontosan. Én ott még azt hiszem másodéves lehettem. Tehát ő is mérnökként dolgozik, ő statikus mérnökként, és tőle láttam, hogy van erre igény, hogy tényleg szeretnek az emberek, vagyis az emberek megbízzák a mérnököket azzal, hogy nekik valamit tervezzenek. Nehéz volt ez elején, mert nem tudtam, merre kell elindulni, hogyan kell klienskört kialakítani, vagy egyáltalán hol is fogják ennek az egésznek neki. Tehát a cég az megvolt, de kicsit olyan zsákutcába kerültem. Viszont nagy segítség volt, hogy a házterveket, amiket elvállalt a cégünk, azok mellé valószínűleg kellett a végére udvarterv is. Tehát ez így az egyik hozta a másik után a munkát, inkább így mondanám.
Ebbe a szak az, hogy ugye az egyik munka, vagy az egyik kliens is hozza a másikat, tehát hogy maga a munka az a reklám is számodra. Tehát, hogy amit elkészítesz, az már eleve egy reklám valaki más számára.
Igen, mindenképpen, mivel látható, tehát barátok ugye átmennek egymáshoz. Ha megvan, az egyiknek megvan csinálva a kertje szépen, akkor biztos meg fogja kérdezni, hogy ez ki csinálta esetleg, vagy hogy valósult meg, vagy valami. Ha látják, hogy rossz az udvar, helytelen, vagy nem használható egyszerűen, akkor azt is meg fogják kérdezni, hogy azt ki csinálta. Tehát erre oda kell figyelni, hogy mit ad ki az ember a keze alul.
Igen, a mai nagyon digitális világba és rohanó világba gondolom könnyebb mondjuk 3D-s terveket készíteni, vagy akár olyan internetes felületeken jelen lenni, ahol sok embert el tudsz érni ilyenképpen. Milyen lehetőségeid vannak?
Hát a cégünk az jelenleg két platformon van jelen, a Facebookon és az Instagramon, és hát próbálunk napi posztokkal szolgálni, hogy lássák az emberek, hogy mivel foglalkozunk. Itt legtöbb esetben 3D látványképek formájában, mert ugyebár más részletét a terveknek, hogyha meg is osztjuk, nem biztos, hogy azt értékelik az emberek, mert úgy, ahogy te is mondtad, hogy ebbe a digitális világba mindenki látni szeretné, és érthetően látni, mert nem mindenkinek ugyanazt az érzést adja vissza, vagy látványt egy 2D-s alaprajz, mint egy 3D-s látványterv, viszont a 3D látványterv esetén is lehetnek azért ilyen hamis képzetek, mivel hogy vannak a programoknak is különböző határai, amin belül te kell dolgozzál, nem tudsz annál kinéblítni, vagy ha tudnál is, akkor azt biztosan nem fizetnék meg, mert az már túllépné jóval a keretet esetleg, mivel meg elkészíted a 3D látványtervet is, tegyük fel, hogy ott van a virágágyásod, amit be kell telepítsél növényekkel. Nem valószínű, hogy fogsz te pont ugyanazt a fajta növényt kapni a programban, mint amit te a növénytelepítési tervben leírtál. És a másik nagy hátránya, hogy a 3D látványtervek az 5-6 éves előre látható kertet tükrözik. Ezért van egy kicsit csalódás is az embereknek, mikor kivitelezésre kerül az udvar. Erről szoktam is mindig szólni a megrendelőnek, mivel hogy ott már kifejlett egyedek vannak. Nem mindegy, hogy egy sövénykerítés már van 1,20-1,50 m magas, és te, amikor kezdődik a növénytelepítés, veszel egy 40 cm magas egyedet. Tehát akkor nem igen, fogja teljes mértékben tükrözni a látványtervet, csak évek múltával.
Igen, itt egy kicsit szeretnék visszatérni, említetted, hogy nem igazán keresik tehát ugye a virágokat, hogy ilyen virágos kis gruppokat, részeket telepítsenek, hogy ez vajon miért van így meglátásod szerint?
Szerintem ebbe a nagy rohanó világban nincs mindenkinek ideje ezzel foglalkozni. Szeretné, hogyha az udvara jól néz neki, szép lenne, de minél kevesebb idő ráfordítással, én ezt látom egyelőre. És akkor ilyen növényeket próbálunk, olyan növényeket próbálunk összeválogatni, amik nem igénylik a törődést, és valamiért félnek az emberek a színektől, vagy nem túlzásnak érzik. Hallottam ilyet is, hogy túlzás, vagy annyiféle szín legyen az udvaron.
Gicsesnek találják, hogyha túl sok szín van egy helyen?
Valószínűleg, hogy a gics miatt. Ami nem feltétlenül igaz, persze, hogy...
Ide tartozik-e, vagy nem? A belső tereknél igény, vagy van-e megkeresés, hogy belső tereken el szoktak-e rendezni növényeket, vagy hogy melyik fajta növény ebbe a szobába, hol, milyen sarokba állna jól? Tehát ugye ez a része ide tartozik-e?
Ilyen típusú megkeresésem egyszer sem volt. Én ebben azt látom, hogy annyiféle információ van most már az interneten ezzel kapcsolatban, a beltéri növényekkel, a szobanövényekkel kapcsolatban, hogy meg sem fordul az embereknek esetleg az eszébe, hogy erre szakembert hívjanak, és mi ezzel nem is foglalkoztunk ezzel a témával annyira átfogóan, viszont láttam nagyon rossz példákat is rá egy üzletbe, hogy oda volt írva a magyarul-románul is, hogy zöld növény, ez volt a neve a növénynek, és úgy volt eladva. Úgyhogy az interneten nem tudom arról például, milyen információt talál az ember, de ilyen megkereséssel még nem találkoztam. Tehát úgy vagyok, én úgy gondolom, hogy az ember, hogyha nem is más, kitanulmányozza, teszi az egyik sarokból a másikba, öntözi, látja nem jó, akkor nem öntözi. Ezzel nem hiszem, hogy valaha is több munkám lesz, vagy lenne.
Rendezvények kapcsán?
Nem gondolkoztam abból kifolyólag, hogy nagyon-nagyon sokan foglalkoznak a környékemen már ezzel, ilyen esküvő díszítés, vagy rendezvény díszítés téren, úgyhogy én már nem látok benne ilyen piaci részt, úgymond, mert szerintem még telített is ez már a környéken. De ott is azt látom, hogy egyre jobban a természetesség felé húz minden, tehát zöld, nagyon nagy részben zöld díszítések jelentek meg ezen a nyáron például.
Még milyen terveid vannak jövőre nézve?
Ugyebár, hogy ebbe az évben végeztem a tájépítészettel rá, egy hónapra talán elkezdtem a belső építész kurzust egy angliai egyetem keretén belül. Még jelenleg is zajlik ez a tanfolyam, és tehát párhuzamosan szeretnék a lakberendezéssel és a tájépítészettel is foglalkozni. Továbbá ugye foglalkozunk háztervekkel is, úgyhogy az egyik úgymond hozza maga után a másikat, és így egy helyen megtalálható úgymond minden. Úgyhogy a jövőben is ezzel szeretnék foglalkozni, a tervezéssel, ez, ami engem leginkább megmozgat. Én szovátai vagyok, én 2 évet laktam Vásárhelyen, mert ugyebár az egyetem miatt, de közben jött a vírushelyzet, és akkor haza kellett költözni. Akkor 2 évet laktam Vármezőben, és onnan költöztünk most vissza megint Szovátára. Nagyon sokat kellett járkálni, tehát többet voltunk az úton, mind otthon, vagy mind amennyit tudtunk dolgozni, mert a legtöbb megkeresésünk Szovátán, vagy Szováta környéke volt, és akkor Vármezőből folyamatosan kocsikáztunk les fel, és akkor ez nem volt sokáig kivitelezhető sajnos. Most jelenleg is Szovátán élünk, és itt próbálunk a céggel érvényesülni.
Mennyire van jelen konkurencia ilyen szempontból Szovátán, tájépítés szempontból?
Tájépítés szempontból az én évfolyamomban hárman végeztünk, és mind szovátaiak.
És mindenki ebben a szakmában folytatta?
Igenis, meg nem is, inkább így mondanám, mert az egyik évfolyamtársam az nekünk dolgozik jelenleg, és a másikról, amit tudok, hogy Vásárhelyen van egy tájépítés cégnél, tehát úgymond mindenki a szakpályába helyezkedett el valamilyen szinten.
Tehát azt jelenti, hogy akkor ennek a szakmának ez elvégzése után vannak lehetőségek, van kereslet a tájépítészekre a piacon.
Az az igazság, hogy én ahogy látom, hogy előre Romániában ennek a szakmának még kicsit...
Tehát még gyerekcipőben jár, mondjuk úgy?
Nagyon, nagyon. Mivel már kint Magyarországon például egy tájépítészmérnököt, tehát sokkal könnyebben találsz munkát, sokkal több tájépítész cég van. Itthon Romániában még szerintem mai napig vannak nagyon sokan, akik nem is tudják, hogy létezik ilyen, vagy hogy valaki ilyennel foglalkozik. És a másik, ami szerintem nagyon akadályozza ezt a munkát, a görülékei munkát, hogy ezek az árak mellett az emberek örvendenek, hogyha a házat egy szakember megtervezi, mert valószínűleg nem marad pénz már az udvarra is. Tehát itt egy kicsit ebben van a bökkenő.
Az udvart azt elhanyagolják, vagy megpróbálják saját maguk abból a kevés pénzből, ami maradt, valahogy kialakítani.
Beltértervezéssel kapcsolatosan az én tudomásom szerint Szovátán nincs lakberendező egyelőre, és építészmérnök, hát abból is nagyon kevesen vannak, tehát azt vettük is, hogy ezek eléggé hiány cikkek egyelőre.
Igen, azt hiszem a lakberendező szakma is egy kicsit ilyen gyerekcipőbe van még, akár csak a tájépítészet itt nálunk, valahogy nem tudom magunkat úgy elképzelni, hogy lakberendezőt hívunk mostan egy új lakás vásárlásakor.
Pontosan. Itt megint szerintem a sztereotípiákkal van a probléma, hogy azt gondolják az emberek, hogy egy lakberendező, hogyha valamit berendez, az annyiba fog kerülni, hogy a gatyájuk is rámegy. Közben szerintem nagyon kevés költségvetési keretből is lehet nagyon szépet alkotni. És itt megint nem muszáj szakembert hívni, hogy A-tól Z-ig ő csináljon meg mindent. De lehet kérni tanácsot, mert már vannak olyan dolgok, amiket ha betartasz, sokkal otthonosabb lesz a lakásod. Megvan, hogy egy kanapé mekkora kell legyen egy helyiséghez mérten, megvan, hogy mekkora szőnyegeket kell használni, hogy a függönykarnist hogy tesszük fel, a függönyt hogy tesszük fel. Tehát vannak ilyen pici dolgok, amiket, hogyha betartasz, akkor nem kell te tervet kérjél, hanem csak egy ilyen konzultációszerűt, amin elmondod a te elképzelésed, és esetleg segítenek.
Gondolom a színek kialakításában is nagy segítség lehet, hogy milyen színű falakat, vagy esetleg a bútor hogyan passzoljon a falakhoz, tehát hogy ebben is segítségre lehet.
Persze. Itt megint az a helyzet, hogy az interneten nagyon sok információt kapunk, és én úgy látom, hogy akiben van egy kicsi jó érzés, stílus érzék, az szépen be tudja rendezni az otthonát, viszont nem biztos, hogy az praktikus lesz. Tehát, hogyha mindent fehérre festünk, és minden világos színű, és van egy-két éves gyerekünk, az valószínűleg nem lesz praktikus.
Azt látom, hogy elsősorban abban tudna segíteni egy belső építész, ugye egy beszélgetés alkalmával látja, hogy milyen személyiség az ember, és akkor az ő személyiségéhez mi az, ami esetleg passzolna, mi az, ami neki jól állna, úgymond.
Igen, de viszont itt is fennáll az, hogy az emberek félnek a színektől, a mintáktól. Most a legnagyobb divat a skandináv stílus, és nem tágítanak az emberek mellőle.
Milyen más stílust ajánlanál a skandináv mellett?
Hát én amit nagyon szeretek, az az ipari stílus, ez a fém, fa, tégla megközelítés. Továbbá én még a bohém stílust, amit nagyon szeretek, ez a színes mintás világ. És még amit úgy láttam, hogy úgy keresett, az az art deco talán, de attól azért inkább tartózkodnak az emberek. Tehát az ritka, de aki azt kérje, az meg nagyon-nagyon szeretne arra hajazni, tehát nem tágítom előle.
Reméljük, hogy ebből a beszélgetésből is legalább egy annyi jó származik, hogy az emberek picit utána néznek és elgondolkodnak, hát ha mégis valaki úgy dönt, hogy tájépítést hív egy kiskertnek a kialakításakor, vagy akár belső térnek a kialakításakor. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Szabó Krisztinának a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, Szabó Krisztina tájépítésszel beszélgettünk a Green Elements vállalkozásnak a vezetőjével.